Tisztelt Püspök úr, kedves hallgatóság, nagyon köszönöm a szervezőknek ezt a megtisztelő meghívást, szívesen jöttem. A lelkemre kötötték, hogy ne tudományos előadást tartsak, és ezt megfogadom, de hát nem tudok kibújni a bőrömből persze, mert hát a tudományból jöttem. Tudományos kísérleteket csinálunk, és onnan is hozok példákat, hogy ezt a témát megvilágítsam. Itt a pszichológiában az egyik legizgalmasabb kérdés e téma kapcsán az, hogy vannak-e különbségek a férfiak és a nők között. Ezek milyen természetűek? És a különbségek vezetnek-e valamifajta együttműködéshez, vagy pedig inkább valamifajta rivalizációhoz vezetnek? Szóval, hogy a különbségek azok bizonyára kitapinthatóak, és vannak, mindannyian tudjuk, mindannyian látjuk, mindannyian érezzük, de ezek leginkább statisztikai természetűek, de statisztikai sokaságra vonatkoznak, mindannyian ismerünk kivételeket. Szóval azt mondják, hogy a nők többet beszélnek, de hát mindannyian ismerünk férfiakat, akik rettetesen szószátjárok. Vagy azt mondják, hogy a férfiak agresszívebbek, de hát ismerünk mindannyian nagyon rámenős hölgyeket. Jó lehet, talán nem fizikai agresszióban, hanem inkább verbális agresszióban tűnnek ki. Látszatra csecsemőkorban a különbségek nem annyira feltűnőek. A fiúk azok aktívabbak, a lányok meg érzékenyebbek a tapintási meg a hallási ingerekre. Kifinomultabbak az érzékszerveik. A különbségek később aztán fokozódnak, és például a fiúk olyan 4-5 éves koruktól kezdve jobbak az úgynevezett téri információfeldolgozásban. Ez azt jelenti, hogy például kísérletben könnyebben kitalálnak a labirintusból, könnyebben eltalálnak tárgyakat, mondjuk egy lézersugárral, vagy jobban teljesítenek ilyen mentális rotációt ezben, ami azt jelenti, ugye, számos rejtvényújságban látunk ilyeneket, hogy a baloldali, mindjárt megkeresem a, igen, de nincs. De van, igen, látom már, igen. Tehát a baloldali ábra a jobboldali lehetőségek közül melyiknek felel meg. És hát nem véletlen az sem, hogy a fiú gyerekek azok nagyobb előszeretettel foglalkoznak és játszanak mechanikai játékokkal, autókkal. Ugye? Ezt mindannyian tapasztaljuk gyakorló szülőként is. És hát a lányoknál meg az a helyzet, hogy jobbak a verbalitásban. Szóval előbb kezdenek beszélni, általában, megint csak egy statisztikai átlagot tekintve. Kevesebb hibát vétenek a nyelvtanban, könnyebben tanulnak meg idegen nyelveket, később is egyébként. És hát egyébként pedig a lányokról azt tudjuk, és egyébként minden vizsgálat ezt mutatja, hogy gondoskodóbbak, empatikusabbak, mint a fiúk. Na most, hogy miből fakadnak ezek? Ugye, azonnal első pillantásra azt mondjuk, hogy persze ez így van, hát a szocializáció hatására történik mindez. A lányok is, meg a fiúk is látják a szülők által kínált mintákat, és ezeket átveszik, ezeket a mintákat. És hát a szocializáció ilyen értelemben a szülőktől a gyerekekig terjed. A szülők mondják meg, és persze azon keresztül a kulturális normák, hogy a gyerekeknek mit kell csinálni, mik a férfias viselkedések, vagy a nőies viselkedések. De várjunk ezzel a következtetéssel. Ez egy picit ma már egyoldalú következtetésnek tűnik, ugyanis azt gondolom, vagy azt tapasztalom én, hogy az én fiaim például nem azért játszottak annyit autókkal és legóval és egyebekkel, mert hogy én szabad időmben egyébként matchboxokat tologatok a padlón. Yeah. És a lányom sem azért babázott olyan sokat, mert azt látta, hogy amikor az édesanyja egyedül van, akkor babázik a fotelben. Szóval itt olyan bonyolultabb dolgokról van szó, a szocializáció sokkal bonyolultabb és sokkal komplexebb valami. A helyzet az, hogy ha ez egy nem túl szép ábra, egy eredeti kísérletből származik, a lényeg az, hogy nagyon fiatal, újszülött csecsemőknek, néhány órás újszülötteknek mutattak ábrákat. Kétfajta ábrát mutattak, az egyik egy fiatal mosolygó hölgynek az arcképe, a másik pedig egy mechanikus ábra, ami egy kicsit hasonlított az emberi arcra, olyan értelemben, hogy voltak benne szemmintázatok, arcmintázatok, stb. Közvélekedéssel ellentétben az újszülöttek képesek látni. A születés egyébként is olyan stresszt okoz bennük, hogy nagyon aktívak, és elmosolódott arcvonásokat képesek látni, elmosolódott konturokat képesek látni néhány órás korukban. Tehát ezek 14 órás újszülöttek, akik nézték ezt az ábrát. Kiderült, hogy a fiúk kétszer olyan gyakran nézik a mechanikus ábrát, mint a lányok. A lányok alapvetően a mosolygó arcokat nézik. Szóval ebből az a következtetés adódik, hogy itt valami kölcsönhatásról van szó, az alkati és szocializációs vagy nevelési hatások valamifajta kölcsönhatásáról van szó, amiről egyébként Püspök úr is beszélt. Tehát, hogy a fiúk és a lányok valahogy másképpen dolgozzák föl a fizikai és szociális ingereket. És erre a szülők ráerősítenek. Szóval a szocializáció az két oldalú folyamat, a gyerekettől is kiindul, meg a szülőktől is. Ne legyen kétségünk, a nevelés a meghatározó dolog. De úgy tűnik, tehát a szülői nevelés meghatározó dolog. De úgy tűnik, hogy a gyerekeké a kezdeményező szerep. A gyerekek mintegy kiváltják a szülők különböző reakcióit és válaszát. Ez egy önmagát fenntartó és erősítő folyamat egyébként, amely idővel férfi szerepekké vagy női szerepekké szilárdul. Itt a szerepeket persze nem a színészi értelemben gondolom, a szerepeket úgy gondolom, hogy itt gondolkodási sémák vannak, beállítódások vannak, és különböző alkatok vannak, viselkedési minták vannak. Azt mondjuk, hogy a nők empatikusabbak. A legtöbb vizsgálat valóban ezt mutatja, de minden napokban is ezt tapasztaljuk egyébként, hogy gondoskodóbbak, törődőbbek, mint egyébként a férfiak, megint csak statisztikai sokaságban. Tehát itt mennyiségi különbségekről van szó, fokozati különbség, nem minőségi különbségről. Az empatikus képesség egyik fontos alapja az a képesség, amit mi elmeolvasásnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk a másik perspektíváját átvenni. Képesek vagyunk valamilyen módon a másik fejével gondolkodni. Képesek vagyunk arra, hogy következtetéseket tegyünk arra, hogy vajon a másik mit érezhet, mit gondolhat, mi a vágya, mit remél. Ezt humán specifikus képesség, erre csak az ember képes. De itt különbségek vannak nők és férfiak között. Hogy mutassak egy vizsgálatot. Olvasom is, hogy aki később nem, vagy aki hátulül talán nem látja. Ez egy saját vizsgálatunk, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy emberek, felnőtt férfiak és nők hogyan értelmeznek szövegeket. Ez egy bonyolultság tekintetében többféle szöveget olvastunk föl, vagy olvastak ők föl, és a szöveget kellett értelmezni. Ez egy rövidebb szöveg, egy kicsit vicces, azért tettem ide példaként. Olvasom tehát. Késő este egy betörő, aki éppen kirabolt egy ékszerüzletet, hazafelé tartott a zsákmánnyal. Sietett, de nem futott, nehogy gyanút keltsen. Nem vette észre, hogy amint átment az utca túlsó oldalára, a zebrán, a lámpa pirosat jelzett. Egy közelben járó rendőr észrevette, és figyelmeztetni akarván utána kiáltott. Hé, álljon meg! A betörő hátrafordult, észrevette a rendőrt, zavartan ácsorgott, majd azt mondta, én nem akartam, csak úgy jött hirtelen. A rendőr ezt nem egészen értette, de a zavarban lévő ember látványára megenyhült. Jól van, menjen, többet ilyet ne csináljon. A betörő értetlenül nézett egy darabig, majd hirtelen, mint akinek világosság támad az agyában, lassú léptekkel elindult, és eltűnt az éjszakában. A következőkben a kísérleti személyeknek adunk egy válaszlistát. Tulajdonképpen ezek állításpárok, ahol ki kell választani azokat az állításokat, amelyek megfelelnek a szöveg tartalmának. Tehát ilyen állításpárok vannak például. hogy a rendőr tudta, hogy a betörő éppen kirabolta az ékszerüzletet. Vagy a rendőr nem tudta, hogy a betörő éppen kirabolta az ékszerüzletet. És az utolsó, tehát bonyolultság szerint is sorba állítottuk ezeket, a betörő rájött, hogy a rendőr azt hiszi, hogy ő azért magyarázkodik, mert átment a tilos jelzésen. Vagy a betörő nem tudta, hogy a rendőr azt hiszi, hogy ő azért magyarázkodik, mert átment a tilos jelzésen. Ki kellett választani a helyes mondatot, ami vonatkozik a szövegre, tehát a szöveget értelmezni kellett magyarul. A nők lényegesen jobban teljesítettek a férfiakhoz képest, fiatal felnőttekről volt szó, egyetemista populációról. Ez bennünket egyébként nem lepett meg különösebben, vártuk ezt az eredményt, de azt is tudjuk, hogy az elmeolvasás nem empátia, még nem empátia. Az empátia ugyanis nem csak azt jelenti, hogy megértjük a másikat, hanem azt is, hogy azonosulunk a másik érzelmeivel, osztozunk a szükségleteiben, a szenvedéseiben, és így tovább. Mint ahogy mondtam, nincs olyan empátia vizsgálat, ami a férfiak javára dőlne el. De hát ez a mindennapokból is egyébként tudjuk, hogy itt azért van egy különbség. Megint csak nem tudjuk pontosan, hogy ebben mennyi a nevelés, és mennyi a pszichológiai, alkati vagy biológiai adottság. De ha azt nézzük egyébként, hogy kik segítenek konkrétan a vészhelyzetekben, a balesetekben, akkor azt találjuk, hogy azért itt a férfiak. A férfiak nagyobb arányban segítenek ilyen emergency szituációban, ilyen például utcai baleseteknél. Talán ez sem meglepő, mert a férfiakról azt gondoljuk, azt várjuk el, hogy fizikailag erősebbek, hogy inkább nagyobb hajlandóságot mutatnak a veszélyes szituációk kezelésére, és így tovább. A férfiak ugyanis megvan az a tulajdonsága, hogy kockázatvállalóak. Nagyobb kockázatvállaló képességgel rendelkeznek, mint a nők. Ez is számtalan vizsgálat bizonyítja, és persze a mindennapok is visszaigazolják. Tehát ilyen fogalmak, élménykeresés, impulzivitás, ingerkeresés, újdonságkeresés, kockázatvállalás, ezek részben átfedő fogalmak, itt a férfiak különböző módon teljesítenek, mint a nők, általában mérve nagyobb élménykeresés jellemző rájuk, keresik a kalandos szituációkat nagyobb mértékben, mint a nők, és sokan örömüket lelik a különböző ilyen ingerkereső helyzetekben. Most ennek vannak negatív oldalai is. Itt például, és ez egyébként ráadásul életkori megoszlást is mutat, ez az ábra azt mutatja, hogy a fizikai erőszak, tehát a tetlegesség miatt elítélt férfiak és nők arányát láthatjuk itt, és itt azt látjuk ugye, jó, tehát a fizikai erőszak, a tetlegesség aránya, itt a férfiakat látjuk, életkori megoszlásban a fizikai erőszak miatt elítéltek száma 100 000 főre vonatkoztatva. Na most azt látjuk, hogy a férfiak és a nők között nagy különbség van, és ráadásul van egy életkori aránytalanság, hogy a fiatal férfiak dominálnak ezekben a tetlegességi akciókban, ezekben az erőszakos cselekményekben. A gyilkossági ráták hasonló képet mutatnak, ugye itt a nők lényegesen alacsonyabb gyakorisággal, és nincs kiugró életkori szakasz. A férfiaknál meg ugye a 15 és 35, vagy 15 és 40 kor közötti férfiak uralják ezt a képet. Az alkoholizmus nemek szerint megoszlása, hogyha... Köszönöm szépen. Az alkoholizmus nemek szerint megoszlása, hogyha azt nézem, hogy mikor került, hogy mondjam, mikor diagnosztizálták először, mint alkoholistát, akkor ugyanezt a képet látom. Nézzük meg. Itt van a kiugrás, fiatal férfiak, és itt vannak a nők. Ha most azt mondja, a kábítószer élvezetet nézem, akkor nagyon-nagyon hasonló. Itt ráadásul még éves lebontásban is, de bennünket meg kell érdekeljen. Itt vannak a nők alul, a férfiak gyakorisági megosztásai itt láthatóak. Látni való, itt is a fiatal férfiak jelennek meg abszolút dominánsként. Fiatal férfi szindrómának is szoktuk nevezni ezt a dolgot. De De nem csak ilyen negatív tendenciák mutatkoznak az élménykereséssel kapcsolatban, hanem pozitív tendenciák. És egy amerikai kutató megnézett számos kulturális teljesítményt, tudnék különböző művészeti alkotásokat, a tekintetben, hogy a művészek milyen neműek és milyen életkorban hozták ezeket létre. És arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a művészi teljesítményeket nagyobb részt férfiak hozzák létre a nőkkel szemben, és jelesül fiatal életkorban, tehát megint csak 20 és 40 éves kor között mutatkozik ezeknek a művészi teljesítményeknek a csúcsa. Tehát ezek a művészek ebben a periódusban alkotják a legmaradandóbbat, a legfontosabb alkotásaik itt születnek. Az a helyzet azonban, hogy azért csipencsi sóval kezeljük ezt a dolgot. Én magam nem tudom, hogy milyen művészeket szemelt ki a szerző. Mozartra biztos ez illik, és bizonyos értelemben Bartokra is illik, ha nem tekintjük a késői népszerű műveit, mint a koncerto vagy a harmadik zongora verseny. De már Beethovenre biztos nem illik, hogyha az utolsó nagy szimfóniáit nézzük. Szóval, hogy ez egy picit bonyolult dolog, de azért azt tudom mondani, hogy ha most egymás mellé rakom ezeket az ábrákat, tehát még egyszer ugye korspecifikus gyilkosság, alkoholizmus, tetlegesség, művészi alkotások, ugyanaz a mintázat. A nemek közötti különbségek jól láthatóak, és az életkor szerinti megoszlás, ez a fiatal férfi szindróma szintén nagyon jól látható. Tehát, hogy egy csomó látszatra nagyon-nagyon különböző viselkedési mintázatban ugyanaz a megoszlás látszik. Sok szerző egyébként ezt annak tulajdonítja, hogy a férfiak között erőteljesebb a versengés. Tehát, hogy a férfiaktól azt várják, hogy a státuszokért, jövedelemért, presztízsért, általában a társadalmi erőforrásokért való versengésben igenis kivegyék a részüket, és hogy a konkurencia harcokban ugye a férfi szerepek rendkívül fontosak. Ez egy hagyományos társadalomban is így van, mint ahogy itt látunk egy ilyen lovasversenyt, meg a modern társadalmakban is így van, ahol a fiúkat feltehetőleg így nevelik. Nyilván ennek van egy jó oldala, meg egy rossz oldala is, tehát a rossz oldala nyilván a rivalizáció, az ellenségeskedés ennek a versengésnek, ennek a kompetíciónak, a jó oldala pedig az előre haladó teljesítmények, tehát a fokozódó teljesítményre való attitűd. Ezen a ponton érdemes visszatérni a nőkhöz újra csak, és Van egy szomorú adat. Jelenleg az én tudomásom szerint nagyjából 180 Nobel-díjas van, akik a tudományban szerezték a Nobel-díjukat, tehát nem béke Nobel-díjat kaptak, meg nem irodalmi Nobel-díjat kaptak, hanem a négy vagy öt tudományágban. A 180-ból három nő van. Miért van ez? Több kérdés fölmerül, vagy több hipotézis fölmerül. Az egyik kérdés, vagy az egyik hipotézis talán úgy szól, hogy azért, mert a férfiak és a nők közötti intellektuális különbséget tükrözi ez. Tehát, hogy a nők intellektuálisan nem érik el azt a szintet, amit a férfiak. Számos vizsgálat azt mutatja, hogy nem ez a helyzet. Sőt, éppenséggel az előbb láttunk egy nagyon bonyolult kognitív képességet az elmeolvasást, ahol a nők jobbak, mint a férfiak. Vagy a másik lehetőség az, hogy nem érdekli őket a tudomány. Ez sem igaz, hiszen a mi intézetünkben például, de egyébként az egész egyetemen ez a helyzet, nagyon-nagyon sok rendkívül tehetséges lány doktorandusz dolgozik. Vagy... Egy következő kérdés az lehet, hogy vajon a társadalom az, amelyik nem várja el tőlük a magas teljesítményt? Vagy éppen valamilyen presszúrát gyakorol arra, hogy maradjanak a főzőkanálnál? Na, itt már lehet valami. Ebben biztos van igazságban, egy alapvetően maszkulin társadalomban, tehát, a szocializációs kényszererők, azok a nőknek nem adnak akkora lehetőséget a tudományos kibontakozásra, mint a férfiaknak. Nálunk például az egyetemen több lány tanul, mint fiú, de jóval kevesebben jutnak aztán később vezető pozícióba. Itt jön a negyedik hipotézis, amit fölvetek, hogy elképzelhető, és ez a viszonylag korábbi témához, hogy amiben különbözik a két nem ebből a szempontból, az éppen a versengés. Hogy tudnilik, a férfiak alapvetően versengőbbek, a férfiak alapvetően impulzuskeresőek, kockázatvállalók. Márpedig a tudományban, és egyébként nagyon sok más területen, a művészetben, a politikában, és itt tovább, óriási kihívásoknak kell megfelelni. A mi szakmánkban például ugye disszertációt kell írni. Ezt opponensek megtámadják, szétszedik apró darabokra egy dolgozatot, mondjuk egy doktori dolgozatot. Nyilvánosság előtt meg kell védeni. Ugye ezek mind-mind kihívások, ezek olyan helyzetek, amiknek meg kell felelni. Nem, én azt gondolom, hogy egy férfi talán ez könnyebben képes ezeknek a kihívásoknak megfelelni, és talán itt lehet annak a magyarázata, hogy amit a Nobel-díjasokról az előbb mondtam. Jelenleg nem tudjuk azt, hogy a versengésben mutatkozó nemek közötti különbség az milyen mértékben biológiai, pszichológiai, tehát alkati jellegű, és milyen mértékben a nevelésnek az eredménye, tehát milyen mértékben játszanak szerepet szocializációs tényezők. Tény, hogy sok vizsgálati adat azt mutatja, hogy a munkahelyeken a férfiak egocentrizmusával szemben a nőket egyfajta, ezt meg bocsánat, nem felejtettem, ez Madame Curie, a Nobel-díjasokhoz akartam tenni, de ő kettőt is kapott. Ez duplán szám, vagy triplán. Igen, tehát, hogy a munkahelyeken, a férfiak egocentrizmusával szemben a nőket sokkal inkább jellemzi egy csoportorientáció vezetőként. Tehát a női vezetők a férfiakkal szemben nagyobb figyelmet szentelnek a többieknek, a többiek viselkedésére. Igyekeznek csillapítani a felmerülő vitákat. És hát több energiát fordítanak a közös feladatok megoldására, és nem annyira saját egyéni előmenetelük elősegítésére. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egy boldogabb világban élnénk, hogyha több női vezető lenne a tudományban, a politikában, az élet különböző területein. És befejezésül még egy gondolat, azt hiszem, hogy én a saját vizsgálataimból azt látom, hogy azért a férfiak, a nők meg nők, és nagyon jó van ez így. Tehát, hogy vannak különböző adottságaink, most független attól, hogy ezek milyen természetűek, honnan jönnek. Kevésbé vonzó, és ez egy személyes vélemény persze, kevésbé vonzó világa számomra az, ahol a szerepek felcserélődnek, ahol mindenki más akar lenni, ahol a férfiak feminizálódnak, ahol a nők maszkulinizálódnak. Ez nem az a világ, amit én szeretek, de hozzá kell tenni, ez valamiféle rosszul értelmezett egyenlősdi nevében kínálkozna, mert ugyanis azt gondolom, hogy a törvény előtti egyenlőség, a jog előtti egyenlőség, ami egy alapvető dolog, az nem jelent biológiai és pszichológiai egyformaságot. Az előbbi egy jogi kategória, itt az egyenlőség alapvető dolog. A másik meg egy faktuális kategória, tényszerű, hogy különbözünk egymástól. A nagy dolog az, hogy hogyan tudjuk ezt valamiképpen egyesíteni, valamiféleképpen integrálni. Én azt remélem egyébként, azt gondolom és azt is remélem, hogy a nő és férfi valamifajta komplementer viszonyban áll egymással, egymást kiegészítik, sőt, egymás képességeit felerősítik. Köszönöm a figyelmet!